Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyántól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai lekciót. Mai szent leckénk János szerinti evangélium 12. részéből olvastatik. János evangéliumának 12. részének 12. versétől egészen a 43-as verssel bezárulnak. Hogy miként szól hozzánk Istennek írott igéje, keresztényi alázattal, helyünket elfoglalva hallgassuk. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 12. versszakától olvasom a 43-as verssel bezárulva. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig szerzett egy fiatal szamarat, és felült rá, hogy megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Tanítványai mindezeket először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Azért is ment elé a sokaság, mert hallotta, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, amikor megdicsőül az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre megőrzi azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem, és mit is mondjak? Azt kérjem, Atyám, ments meg attól az órától engem, de hiszen ezért jutottam erre az órára, hogy ezt kérjem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Meg is dicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, mennydörgés volt, mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem, hallatszott a hang, hanem ti értetek. Most történt meg a világ elítélése, most vettetik le a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sokaság megkérdezte tőle. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus itt marad örökké. Akkor hogyan mondhatod te, hogy fel kell emeltetni az ember fiának? Ki ez az ember fia? Jézus azt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség rátok ne boruljon. Mert aki sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elmenve elrejtőzött előlük. Ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amelyet így mondott. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr kinek jelentette ki karjának erejét? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás is ezt mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy ne lássanak szemükkel és ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őről szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, csak a farizeusok miatt nem vallották meg, hogy ki ne zárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Gyertek, szeretett testvérek! Istenek igéjére válaszolván imádkozunk a mi Urunk Istenünkhöz, hogy az ő jelenlétével szentelje meg a mi ünnepünket. Édes drága atyánk, magasságos Urunk, köszönjük a tavaszt, köszönjük a kipattanó bimbókat, köszönjük a hitnek a lángolás elleni szívünkben, és köszönjük azt, hogy itt lehetünk. Az elmúlt hetet, annak minden baját és minden javát, minden buktatóját és minden örömét. Azt, hogy megállhattunk a hitben, hogy rád figyelhettünk napról napra, imádságban, beszélgetésekben, szeretetben. És köszönjük mindazt, az örömöt, azt a valódi tiszta örömöt, amit mindeközben hát egy fiaidnak, hát a gyermekeidnek adsz, a mennyeit, amely az igaz útból, az azon járásból, annak igazságából és az életből fakad. Add hát, hogy felismerhessük az Urat úgy, ahogy van. Felismerhessünk téged úgy, ahogy vagy, ne a mi gondolataink, ne a mi látásaink, ne a mi vétkeink szemüvegén keresztül tekintsünk rád, hanem engedd meg, hogy minden terhünket letegyük a te fiat keresztjénél, és hasonlatosképpen minden javunkat is a te dicsőségedre, hogy valóban úgy láthassuk őt, ahogy ő szeretné, hogy lássuk. Krisztusért kérünk, így hát vegyél el tőlünk minden kétséget. A gyászt is vidítsd fel, a mi fájdalmainkat. Kérünk, hogy ne csak, hogy elvedd, hanem adj helyébe igaz odafigyelést, hogy te légy az, ki szól, és mi pedig szólhatunk, hogy szólj, Urunk, mert hallja a te szolgád. Krisztusért kérünk, ne bűneinkre tekints, hanem egyházad hitére. És bocsáss ki a te lelked a menny magas világosságából, és borítson be bennünket egészen. Amen.
Istenünk hozzánk szóló igéjét a már felolvasott ige szakasszal együtt a János evangéliumának 14. fejezetéből, a 14. fejezet 6. verséből hallgassuk. Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Kedves testvérek, virágvasárnap van, virágvasárnapi olvasmányunkat hallottuk, János evangéliumából kicsit vissza kellett lapoznunk arra a részre, amiben János evangéliuma ezt az eseményt elénk hozza. Máté evangéliumának 21., Márk evangéliumának 11. fejezetében, Lukácsnak a 19. fejezetében megvan ez a történet. Nagy valószínűséggel ez megtörtént, hiszen mind a 4 evangélium, a párhuzamos evangéliumok és a János evangéliuma is hozza. Ez egy történelmi esemény volt. Abban az időben biztos, hogy mindenki hallott róla, mindenki tudott róla, Jézusnak a követői, vagy éppen Jézusnak az ellenségei is. Virág vasárnap van. Egy történelmi szükségszerűség, egy történelmi kontextusban, amikor is a zsidó nép várja a messiást, várja a szabadítót. És megérkezik Jézus, aki előtte nem sokkal feltámasztja Lázárt, azelőtt nem sokkal 5000 embernek ételt ad, és amikor megérkezik az ünnepre Jeruzsálembe, akkor az emberek ránéznek, és azt mondják, hogy íme áldott, aki az Úr nevében jön, 118. Zsoltár, Izrael királya. Énekelnek pálmaágakat, vágnak az útra, terítik felső ruháikat, és fogadják Jézust, mint a királyt. Mert úgy gondolják, hogy megváltja őket Jézusnak a jelenléte, Jézusnak a munkássága. Abban az időben ugyanúgy baj volt a világgal, mint ahogy most is baj van a világgal. Ezt a zsidók fokozottan érzékelték akkor, hiszen nem önálló országban éltek. A múltkor arról beszéltünk, hogy mi a baj a világgal, hiszen ítélet vasárnap volt, és a bűnről beszéltünk, és arról, hogy van-e esetleg más megoldás, illetve hogy mi erre az Isten gondolata a Biblián keresztül, és azt találtam mondani, hogy szeretnék egy jó hírt megosztani mindenkivel, azt, hogy bűnösök vagyunk. Erre a Bibliórán valaki megkérdezte, hogy biztos jól hallotta? Jól értette, hogy én azt mondtam, hogy jó hírt mondok, hogy bűnösök vagyunk? És elmondtam, hogy igen, vissza lehet hallgatni, de vállalom a kijelentéseimet, hangfelvételek készülnek erről, amit feltöltünk az internetre, weboldalunkra. Igen. Jó hírt közlök, a világgal az a baj, hogy bűnösök vagyunk, ismétlem a vasárnapi, múlt vasárnapi központi gondolatot, mert hogyha ez így van, ez igaz, akkor gyakorlatilag tudjuk, hogy hol keressük a megoldást. Ha elfogadjuk azt, hogy a világgal az a baj, hogy bűnösök vagyunk, tehát bűn által van a világban mindaz, ami rossz, mindaz, ami bennünk rossz, mindaz, ami a miénk, és amit nehezen viselünk, akkor tudjuk, hogy hol keressük a megoldást. Az Isten adja a választ a bűn kérdésére. A másik kérdés az, hogy ezt a választ mi hogyan vesszük és hogyan fogadjuk. Elmondtuk a múltkor, hogy ha az ember a létét, jelenét vizsgálja, ha az identitásából próbálja megoldani mindazt, ami benne gond vagy probléma, akkor az nem fog sikerülni. Elmondtuk azt is, hogy mindenkit mozgat valami. Mindenki valamire nézve nyeri a motivációit, az életének a cselekedeteire, hogyha valamit szeretne, valamit gondol, azt nem teheti úgy, hogy függetlenül bármitől. Tehát az egy illúzió. Illúzió az, hogyha azt mondjuk, hogy függetlenül bármitől mi tudjuk magunkat meghatározni. Nem tudjuk. Minden ember valakire vagy valamire nézve határozza meg saját magát. Mi a keresztény megoldás? Nehéz egy kicsit a keresztény megoldást megtalálni, mert rögtön arra gondolunk, hogy itt a vallás. A vallásban egyértelműen közli a megoldást a problémára a vallás forrása, a Szentírás, illetve hát az egyház. Ugye az egyház meg a Szentírás az úgy egyben. És aztán itt vannak vallások, van többféle vallás, van keleti vallás, van nyugati vallás, van buddhizmus, van hindu, van muszlim, iszlám, és van kereszténység, igaz? Keresztény vallás. Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy, és ezt majd egy kicsit megpróbálom a mai napon, hogy mélyebbre vigyük magunkban, hogy amit már többször mondtam, továbbra is tartom, szeretnék bárkivel, hogyha kérdése van, nyugodtan tegye föl, beszélgetni erről, vitatkozni is nyugodtan lehet. A kereszténység számomra nem vallás. Amikor Jézus közeledik Jeruzsálemhez és bevonul Jeruzsálembe, a Máté evangéliuma szerint, illetve A párhuzamos evangéliumok szerint, akik fogadják őt, többnyire a farizeusok, az ő ellenségei, azok mélyen vallásos emberek voltak. Komoly vallási közegben éltek, és ezt a komoly vallási közeget közvetítették tanításként maguk számára a környezetüknek. És azt mondják, hogy Jézus hát ellenség, de most nem tudunk tenni ellene semmit, mert a világ követi őt. Tehát van két csoport, aki látja Jézust érkezni Jeruzsálembe, látja a világvasárnapi bevonulást, az egyik a vallásos csoport, a farizeusok és a főpapok, a másik a világ. Aztán közeledik nagypéntek, és ott mind a kettő eltűnik. Mind a kettő eltűnik, pontosabban az egyik úgy tűnik el, hogy az, aki dicsőítette Jézust, és azt mondta, hogy Hozsánna néked, jön a nagy király, azt nem találjuk sehol, néhány síró asszony és egy-két odaérkező félelemben élő tanítvány ott van a kereszt körül, de nem tudnak tenni semmit, a tömeg eltűnik, és ott vannak a farizeusok, illetve hát az ő általuk felbiztatott, gúnyolódó, nem tudom, hogy mennyire sokaság, de jó pár ember, ők ott vannak, de ugye ők úgy érzik, hogy győztek, és aztán el is mennek, amikor Jézus a kereszten meghal. Ők is elmennek. Mind a két tábor gyakorlatilag úgy érezzük, hogy tévedett, vagy úgy érzi, hogy a világ úgy érzi, hogy tévedett, ezért elhagyja Jézust. A farizeusok meg úgy érzik, hogy hát akkor igazunk volt, ő mégsem a messiás, és akkor most már hagyhatjuk békén ezt a történetet. Mi az igazság? Ha úgy tekintünk Jézusra a világvasárnap, mint egy vallás alapítóra, aki bevonul, úgymond győztesen a vallás központjába, Jeruzsálembe, hiszen az Isten választott népének az egyedüli temploma, akkor nem látjuk jól igazán Jézust. Jézus nem volt vallás alapító. A legtöbb vallás alapító azt mondja, hogy meg tudom mutatni nektek az utat Istenhez. Ezt csináljátok, erre menjetek, így éljetek, és akkor közelebb juttok Istenhez, vagy akkor megtaláljátok az Istent kívül, mennyországban, vagy belül, magatokban, rátaláltok Istenre. Közelebb kerültök hozzá. Akár egyé is válhattok vele. Jézus azt mondja, hogy nem akarom nektek megmutatni ezt az utat, pontosabban én magam vagyok az út. Én nem kívülről mutatok az útra, hanem azt mondom, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Arról már beszéltünk, hogy az, hogy kizárólagosan van nekünk egy olyan gondolatunk, olyan hitünk, amely kimondja azt, hogy igenis, hát mi tudjuk az igazságot, és az igazság ez egészen más, mint a többi. Nem kell félni tőle, nem kell félni attól, hogy elmondjuk azt, hogy igenis mi egészen mást tudunk, mint a többiek. A kereszténységben, Jézusban mi nem azt hirdetjük, amit Mohamed, nem azt hirdetjük, mint bármelyik más vallás gondolata. Hasonlóságok lehetnek, de lényegében óriási a különbség, hiszen mi Krisztusban az Istent hisszük, és az Istent imádjuk. És akkor ha azt mondják nekünk, hogy ez azért eléggé gőgös dolog, ne féljünk tőle, mert mindegyik vallás ugyanezt állítja magáról, ezért sem vagyunk sokkal különbek. Majd arra visszatérek, hogy mit jelent keresztényként gőgösnek vagy alázatosnak lenni az igazság tudatának, birtokának tudatában is. Hiszen az, aki azt mondja, hogy minden vallás egyforma, erről is beszéltünk, vindikál magának egy jogot, ami ugyanabba a csapdába esik, amibe minket akar látni. Tehát ő mondja meg az igazságot. Ő tudja, hogy minden vallás egyforma, és minden vallás ugyanaz, ugye a kereszténységben. Ez egy külön vallás. Menjünk ennek a mélyére. Mi a különbség? Miért más Jézus? A bűn fogalmát, amikor körbejártuk, láttuk, hogy a lényeg az én központúság. Amikor magamat meg akarom határozni, akkor magamra nézve teszem. Általában ez minden élethelyzetben és még a vallásosságban is ugyanígy működik. Hiszen miért akarok vallásos lenni? Miért akarok jó lenni? Azért akarok jó lenni, hogy az Isten a mennybe emeljen. Nagyon fontos tudnunk, hogy a kereszténységben is, hogyha mi úgy gondolkodunk, hogy az én vallásos teljesítményem, idézőjelben az én életem jóságának a minősége számít az én üdvösségem szempontjából, akkor valóban vallás az, amit művelünk, nem különbözik a többi vallástól. Egyfajta erkölcsi erőfeszítéssé válik. Erkölcsi erőfeszítéseinket pedig önmagunkért tesszük. Önmagunk vagyunk a végeredményében a forrása és a mozgató rugója annak, hogy mi vallásosak vagyunk. Ilyenek voltak a farizeusok. Szerettek volna megfelelni Istennek. Istennek rendkívül sok kinyilatkoztatása van arról, hogy hogyan kell élni. Az Ószövetségben ebbe bele lehet veszni, hogyha a Talmudot előveszi valaki, az az egész sorozat erről szól. Hogy Isten hogy látja jónak a te életedet, és ezt kell csinálnod, így és így kell tenned, hogy az Isten téged elfogadjon. Nem azzal van a baj, hogy jót kell tenni. Értsük jól, a forrással van a baj, az indulattal, hogy miért kell jót tenni. Ugyanis, ha ennek mindnek én vagyok a kiinduló pontja, akkor semmivel sem vagyok különb, mint bármelyik másik vallástagja, vagy pedig akár még a vallástalan, az úgynevezett liberális gondolkodású ember, aki megvalósítja önmagát, ő is önmegvalósítást végez. Tehát a központja a gondolatának én. Egyébként minden rossznak. Minden olyan dolognak, ami az emberi életben, a társadalomban szenvedést, halált, kínokat okoz, az én központú gondolkodás a forrása. Van egy érdekes, biztos, hogy mindenki ismeri, több film is készült róla, történet a Jekyll és Hyde. Ismerjük, a főszereplőnek van két énje. A Edward Hyde, ő a jó ember, az orvos, a másoknak segítő, és érzi magában, hogy van benne azért valami rossz. És készít egy szert, amivel tulajdonképpen szét tudja választani magából, ki tudja választani magából a rosszat. Úgy gondolja, hogy ha ki tudja magából választani a rosszat, akkor marad a csupa jó, és ha marad a csupa jó, akkor tulajdonképpen boldog lesz az élete, és tökéletessé válik. Aztán, amikor megissza a szert, rájön arra, hogy ez nem fog működni, nem lesz jó, és elhatározva, hogy soha többé nem fogja ezt az italt meginni, és elkezdi önerőből művelni a jót. És van egy érdekes pillanat, amikor ül a padon, és következőket gondolja magában. Elhatároztam, hogy jövendő viselkedésemmel jóvá teszem a múltat, és nyugodtan elmondhatom, hogy ez az elhatározásom sok jó tettet eredményezett. Milyen komolyan dolgozom azon, ez esztendő utolsó hónapjaiban, hogy minél több szenvedést enyhítsek, tudja, hogy sokat tettem másokért. Aztán elmosolyodtam. Összehasonlítva magamat másokkal, összehasonlítva az én tevékeny jó akaratomat az ő közönösségük lusta kegyetlenségével, És ennek a kevés gondolatnak a pillanatában valami szédülés, rettentő émeigés, halálos remegés fogott el. Végignéztem magamon, ismét Edward Hyde lettem. Jekyll, doktor, először a maga akaratából vált Hyde-á. Változott át gonosszá, rosszá. Aztán törekedett a jóra, hogy megmaradjon a jó, és abban a pillanatban, amikor felismerte, hogy milyen jó dolog az, hogy ő jó, hogy mennyivel több ő, amikor jó a többi embernél, abban a pillanatban átváltozott Hyde-á, a gonosszá. Mert hogy gőgössé tette ez az indulat, hogy ő jobb, mint a többiek. És ez kihozta belőle automatikusan, szer nélkül a rossz embert, a rosszat. Büszkeséget jelent. Az én központoságban mindig megjelenik egy olyan büszkeség, ami tulajdonképpen elnyomást eredményez, hiszen én jobbnak tartom magam a többieknél, és ezért azokat, akik nem olyan jók, azokat elnyomom. Szabályok, fokozott tiszteletben tartása, önigazultság, és ezt kérem a többitől is. Ha valaki azt mondja, hogy úgy élek, ahogy én akarok, akkor ugyanebben a csapdába esik, hiszen tudja, hogy Jézustól csak úgy szabadulhat, hogyha messzire elkerüli őt, és mindazokat, akik Jézushoz tartozónak vallják magukat, szintúgy lenézi. Mint azok, akik vallásosak, lenézik azt, aki vallásos tevékenység nélkül él. Vagy nem igazán tökéletes a vallásos tevékenysége. Kicsit szeretnék mélyebbre menni. Ez ugyanúgy igaz, paradox módon azokra is, akik Jézus központú gyülekezetekben vannak. Akik Jézus követésének, értsük jól, Jézus követésének a betartása által gondolják, hogy megkapják az üdvösséget. És az a baj ezzel, hogy amikor megállnak Isten előtt, vagy megállunk Isten előtt, akkor azt fogjuk mondani, hogy a saját jóságunk által, hogy az Isten Jézus követésének a tökéletessége által ítéljen meg bennünket Isten. Érdekes, és nagyon vigyázzunk, mert ez, ironikusan hangzik, pont Jézus evangéliumának az elutasítását jelenti. Kicsit tenge a élen táncoló, amit mondok, nagyon kérek mindenkit, hogyha ha nem ért velem egyet, vagy ha nem gondolja, nem úgy gondolja, hogy én, bátran keressen meg, és beszélgessünk róla. A megváltás az nem arról szól, hogyha jól tudjuk követni, minél jobban tudjuk követni a bibliai szabályokat, ha betartjuk az összes bibliai szabályt, akkor üdvözülünk. Jézus személye nem ezt hozta. Hogyha ebbe élünk, vagy ebbe gondolkodunk, akkor ugyanúgy, ahogy a farizeusok, elutasítjuk Jézust tulajdonképpen. Hiszen elutasítjuk a megváltást, amit Jézus hozott. Az irónia a helyzetben az, hogy közben ünnepeljük őt, hogy bejön az életünkbe, hiszen a virágvasárnapi gondolatkör legtöbbször micsoda. Az, hogy Jézus megérkezik. Jézus megérkezik Jeruzsálembe, Jézus megérkezik az életedbe, Jézus megérkezik, mint egy király, aki uralkodik. Vajon értjük-e ennek az érkezésnek a valódi örök üzenetét? Vajon van-e kegyelem az életünkben? A kegyelem rendkívülisége abban különbözik a vallásos gondolkodástól, hogy a vallásos gondolkodás azt mondja, engedelmeskedem, Isten ezért elfogad engem. Az evangélium pedig azt mondja, hogy Isten azért fogad el engem, amit Krisztus tett értem. Ezért hálából engedelmeskedem neki. Lehet, hogy sokszor vagyunk úgy, hogy egymás mellett ülünk, vagy vagyunk egy közösségben, akik éljük, különbözőféleképpen éljük ezeket a dolgokat. Lehet, hogy két egymástól eltérő elvre alapozva ül egy templomban két ember egymás mellett. És hogyha rájuk nézünk, akkor azt látjuk, hogy mindketten imádkoznak, mindketten nagy lelkűen adakoznak, hűségesek a családjukhoz és a gyülekezetükhöz, és próbálnak tisztességesen élni. Mégis radikálisan különböznek egymástól, bár a látszat nem mutatja. A különbség pedig a lelki, a spirituális identitásuk és az életszemléletük belül. Mert alapvetően nem a cselekedetekben mutatkozik meg a különbség, hanem a cselekedetek kiváltó okokban, motivációnak hívjuk őket, ami mozgatja a cselekedeteket. Ha azt gondoljuk, hogy amennyiben nem engedelmeskedünk, elveszítjük Isten áldását ebben és következő világban, akkor nem az evangélium szerint gondolkodunk, mert az evangélium szerint Krisztusban már elnyertük Isten áldását. És mindezért hála kell, hogy betöltse a szívünket. Ha morálisan akarunk engedelmeskedni, akkor a félelem rabságában maradunk. A félelem, amely azt mondja, hogy te nem vagy elég jó. Törekedhetsz. Törekedj. De sose leszel elég jó. Aztán a másik különbség az önbecsülés. Ha valaki vallásos, és úgy érzi, hogy sikerül a választott vallásának a mércéje szerint élni, akkor felsőbbrendűnek fogja érezni magát. És megveti azokat, akik letérnek az igaz útról. Ez érvényes akkor is, hogyha a vallás liberálisabb formáját nézzük. Ilyenkor olyanokkal szembe fogja felsőbbrendűnek érezni magát valaki, aki nem annyira liberális, és akkor a bigottakat fogja elítélni, és azt mondja, hogy a bigottak azok egy kicsit lejjebb vannak, én liberális vallásos vagyok, én egy kicsit feljebb vagyok. Szűklátókörűek, konzervatívak, fundamentalisták. Mondják a liberálisok, akik szintén vallásosak, csak liberális módon. Ha pedig nem sikerül, mert van olyan is, hogy nem sikerül a választott vallás mércéjének megfelelően élni, ezt mindenki gondolja végig magában, vajon sikerül a választott vallásomnak a mércéje szerint élni, akkor utálni fogom magamat. Utálni fogom magamat, mert sokkal több bűntudatom van, hiszen nincsen elég erőm ahhoz, hogy megtegyem azt, ami szerintem meg kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek. Ezt az utat mindenkinek be kell járnia. Ezt az utat én is bejártam. Valahol tudom azt, hogy a keresztény örömüzenet azt jelenti, hogy annyira bűnösök vagyunk, hogy Jézusnak meg kellett halnia értünk. Annyira bűnösök vagyunk, hogy nem lehetett másképp minket kivenni ebből a világból, és nem lehetett másképp az eredeti terv szerint visszaállítani az ember és az Isten közötti kapcsolatot. És az a jó hír, hogy ő annyira szeretett bennünket, és olyan nagyra tartott minket, hogy örömmel halt meg értünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem szenvedett. De amikor beteljesítette a szenvedést, küldetést, akkor mindezek között tudta, hogy az Atya akaratának felel meg. Ez egy mélységes alázatra kell, hogy bennünket sarkaljon. És egy mélységes bizalomra, hogy bízzunk az Istenben. Nem érezhetem felsőbbrendűnek magamat senkihez képest. Egyetlen egy emberhez képest sem. De nem is kell bizonyítanom senkinek semmit. Nem kell többnek gondolnom magamat, sem pedig nem kell gondolnom kevesebbnek magamat. Egyáltalán sokkal kevesebbet kell foglalkoznom magammal. És többet kell foglalkoznom a küldetésemmel. Legalábbis ennek a gyakorisága átbillen. A vallás és az evangélium alapvetően abban különbözik egymástól, ahogy másokhoz viszonyulunk. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Emlékeztek? Mondott valamilyen félmondatot Jézus valahol. Hogyan viselkedünk másokkal? A mai modern, hát inkább posztmodern gondolkodás azt mondja, hogy akkor erősödök meg én, hogyha a többit ki tudom rekeszteni, el tudom szigetelni magamtól, és akkor ki tudok alakulni, meg tudom valósítani magamat. Vagyis úgy tudom meghatározni magamat, hogy újjal mutogatok a másikra, hogy ő olyan, én meg akkor ezek szerint ilyen vagyok. Az evangélium egy teljesen más identitást ad az embernek. Azt mondja, hogy harmonikusan és igazságosan tudsz együtt élni a másikkal, mert nem a másik határoz meg téged. És nem az határozza meg, hogy üdvözülsz, hogy milyen vagy, vagy mit teszel, hanem Krisztus. A Krisztus miensége. Hiszen ő tökéletes volt. Ő nem volt bűnös. És a Krisztus cselekedete, aki értünk meghalt. Ez az a bizonyos idézőjelben királyság, ez az a bizonyos uralom, ami bevonul akkor Jeruzsálembe, 2000 évvel ezelőtt, azon a bizonyos virágvasárnapon. Ez az uralom. Ha ez, és mit jelent uralkodni? Mindig azt mondják, hogy uralkodjunk magunkon, vagyis uralkodj a motivációidon. Tudsz uralkodni a motivációidon? Nem. Esetleg a motiváció által kiváltott cselekedeteiden tudsz uralkodni. Dühös leszel valamiért? Történik körülötted valami? Azon, hogy dühös leszel, azon hogy tudsz uralkodni? Azon nem tudsz, azt már kiváltotta valami. Azon tudsz uralkodni, hogy ne kiabálj. Azt is meg kell tenni. De az igazi uralom az, ami a motivációidon uralkodik. A békesség, azt mondja Jézus, én adom az én békességemet nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ezt tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy nem leszel dühös belül. Mert nem történik semmi olyan, ami azt a motivációt, ami belül van, arra sarkalná, hogy téged dühbe gurítson. Mert benned a legfőbb kiindulópontja minden cselekedetednek most már nem valaki olyan értelemben, hogy te vagy bármilyen más bálvány, hanem az, aki maga az Úr, Jézus. Jézus a kiinduló pontja a motivációidnak. Ez az igazi uralom. Ha ő a király az életeden. Ha ő uralkodik az életeden. Nagyon érdekes, hogy mit okoz ez bennünk. Az evangélium lehetőséget ad az embernek arra, hogy a túlérzékenységétől megszabaduljon. A védekező kényszertől, hogy nekünk védekezni kell valami ellen. És attól, hogy folyton kritizálunk valakit, vagy valamit. A keresztény identitás nem a szükségletekre alapoz, hanem Jézus Krisztusra. Nem a jó emberek látszatát akarja megerősíteni körülöttünk vagy bennünk, hanem azt akarja, hogy mindenki értékesnek tartsa magát Krisztusban, és én ezt az értéket közvetítsem az embertársaink felé. A bajok és a szenvedés elhordozásában is egészen más fajta életvitelt vagy életminőséget tud az evangélium az emberek szívében okozni. Az evangéliumi ember tudja, hogy a vallás kiinduló pontja Mármint az, hogy ha jól élek, akkor Isten jót tesz velem, hamis. Az evangélium ember tudja, hogy az élet kiinduló pontja Jézus Krisztus. Azt mondjuk erre sokszor, hogy ez túl könnyű, túl szabaddá tesz. Azt mondjuk, hogy aki így gondolkodik, az szabados lesz, hiszen elég nekem Jézust elfogadni, és utána tehetek, amit akarok. Ez nem igaz. És aki belül van, az pontosan tudja, hogy ez nem igaz. Ez csak az mondja, aki kívül van. Aki kívül van Krisztuson, az azt mondja, hogy ha ezt mondod, felszabadítod az embert, nem feszélyezi, nem mozgatja tovább a vallásos cselekedet az embert, hiszen mi baja lehet, hogyha Krisztust elfogadta, akkor kész, akkor nem kell jól viselkednie, akkor bármit csinálhat. Ezt nem, ez csak a kívülálló ember mondja. Aki befogadta Krisztust, az pontosan tudja és ismeri, hogy aki szintén belül van, az nem fog rosszat tenni. Az nem élhet úgy, ahogy eddig, ahogy Pál apostol mondja. Mert volt egy beszélgetésünk, amikor elmondták barátaim nekem, hogy ők hogyan éltették meg az evangéliumot, és azt mondták, hogy vallásosak voltak sokáig, keresztények voltak sokáig, de nem értették, nem tudták, hogy pontosan mit jelent ez. És amikor keresztények lettek, amikor tényleg krisztusiak lettek, akkor megijedtek. És tudjátok miért? Azért, mert ameddig valaki vallásos, addig azt mondja, hogy van egyfajta ilyen összeegyeztetés, egy ilyen paktum az Isten és az ember között. Én teszek jót, az Isten ezért jót tesz velem. Vagy ha rosszat teszek, akkor megbüntet engem, valamilyen mértékben ennek van határa. Amilyen rossz vagyok, olyan büntetést érdemlek. Amilyen jó vagyok, olyan áldásban részesülök. De ha Krisztus befogadja az ember, és rájön arra, hogy ez nem számít, hogy mekkora áldozatot adott, mekkora árat fizetett az Isten az életedért, akkor rájössz arra, hogy az Isten cserébe bármit kérhet tőled. Bármit. Az egész életedet. Nincsenek határok. Nincs határa annak, hogy mit kell megtenned a Krisztusért. Különösképpen akkor, hogyha ha krízis helyzet van. Hogyha magaddal kell szembenézzél. Van egy érdekes történet, és ezzel szeretném befejezni. Mit jelent ez? Ismerjük mindannyian Victor Hugónak a Nyomorultak című könyvét, és biztos emlékszünk arra a történetre, amikor Jean Valjean menekülés közben egy püspökhöz, egy paphoz tér be, és ott kap szállást éjszakára. És aztán, mivel minden jóval ellátja ez a püspök, reggel úgy indul el, hogy összeszedi az összes ezüstöt, ami a plébánián van, beteszi egy zsákba, és ellopja tőle. Aztán, amikor a zsandárok elfogják és visszaviszik, biztos eljutunk van a történet, mit mond a püspök, ezt a gyertyatartót még itt hagytad. Tehát kihozza a másik maradék ezüstöt, hogy bebizonyítsa a zsandároknak, hogy nem butáskodik, nem poénkodik, hanem tényleg azt akarja, hogy engedjék el, mert ezt az ezüstöt, amit ő lopott, nem tulajdonítja a lopásnak, hanem azt mondja, hogy vidd el, és kezdj egy új életet. És amikor mindez megtörténik, Jean Valjean a következőket gondolja. A püspök égi türelmével azt a gőgöt szegezte szembe, mint egy sátán erődje bennünk munkálkodik. Homályosan érezte, hogy a pap bocsánata volt eddig a legerősebb támadás és a legfélelmetesebb roham, amely megrázkódtatta. Hogy végleg megkeményszik, ha ellen tud állni ennek az irgalmasságnak, viszont ha enged neki, akkor le kell mondania arról a gyűlöletről, amellyel más emberek tetteit oly sok éven át eltöltötték. és amely kedvére való volt, érezte, hogy most változtatnia kell, választania kell. Vagy ő győz, vagy őt győzik le. S hogy harc, döntő harc indult meg az ő gonoszsága és annak az embernek jósága között. A kegyelem megrohamozza Jean Valjean életét. Megrohamozza azt a bántottságot, azt a gőgöt, azt az ítéletet, azt az igazságosság érzést, amit ő érzett a többi emberrel szemben. Elítélte a világot maga körül. És a kegyelem egy utolsó rohamra indul, hogy elfoglalja Jean Valjean életét. Jézus egy utolsó rohamra indulhat az életünkben egy világvasárnapi Isten tiszteleten. Megpróbálja az életedet a kegyelem által elfoglalni. Megpróbálja megmutatni a világnak, hogy mit jelent az Istennel élni. Mit jelent az Istenben maradni, hogy az Isten miképpen van az ember életében. Hagyjuk-e, hogy elfoglalja az életünket? Hagyjuk-e, hogy átjárjon bennünk mindent? Mi hogy állunk? Hogy állunk az Isten előtt? Hogy állunk az emberek előtt? Van egy másik szereplő is ebben a történetben, Javert felügyelő, aki mindig üldözi Jean Valjeant, és amikor abban a pillanatban, amikor Jean Valjean kezébe esik a végén, Valjean elengedi. Elengedi. Nem bosszulja meg. És ő ugyanezt a harcot érzi, éli meg, és érzi, hogy ez a kegyelem, ez kéri az életét. Változtassa meg. A világlátását, az ítéletét. A motivációi végső forrásaként a kegyelmet, Krisztust ragadhassa meg. A rossz az, hogy Javert ezt nem tudja elfogadni. Ő a szajnába veti magát. Nem kicsi a tét. A keresztről, a kereszt lényegéről vasárnap majd húsvétkor fogunk beszélni. A kegyelem veszélyezteti az életünket. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki elveszti az ő életét, én értem, megtartja azt, mondja Jézus. Ha Jézust befogadod, akkor az eddigi életedet, az eddigi világlátásodat, az egész eddigi identitásodat el fogod veszteni. De csak annak az illúzióját veszted el, hogy az ember szabad és független lény. Nem. Ez illúzió. Legyél függő, legyél hatalom alá vetett, Krisztus hatalma alá vetett. Legyél a kegyelemből élő. És meglátod, mennyire más, mennyire új, mennyire evangéliumi életet tudsz majd élni. Uralkodjon Krisztus az életünkön. Amen. Mindenható Úrunk Istenünk, Te azt mondtad, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét és elveszti érted, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örökre megőrzi azt. Nehéz megértenünk, Urunk. De tudjuk, hogy Te vagy az út, és ezen az úton kell elindulnunk, hogy Te legyél bennünk, nem pedig mi magunknak. Urunk Istenünk, ezért kérünk, hogy dicsőítsd meg a Te nevedet rajtunk. Legyen a Te dicsőségedre, szolgáljon a Te dicsőségedre minden az életünkben. Így kérünk, Urunk, a mi életünkért, életünk közösségi életéért, azokért, akik körbevesznek bennünket családban, akik körbevesznek a munkahelyen, vagy az életterünkön, szomszédságban, vagy ebben a városban, kegyelmezz nekünk. És kérünk arra, hogy tudjuk ezt árasztani, tudjuk a lélek által hirdetni, hogy kegyelemből van üdvösségünk hit által, és tudjunk minél több embernek az életét, tudjuk minél több embernek az életét a szabadságba, a szabadításba vinni, abba az igazi szabadításba, amit Te adsz. Drága Úrunk, mi sokszor ünneplünk és dicsőítünk Téged, és elfelejtjük azt a drága bért, azt a vért, amit adtál, értünk. Segíts nekünk, hogy mindez alázatra, szelídségre, békességre hívjon bennünket, hogy így tudjuk hirdetni a Te nagyságodat. És így mentsd meg az életünket. Kérünk, vigasztald a gyászolókat, kérünk, hatalmadban áll a betegségek gyógyítása, gyógyítsd a betegeket, és ápoló, segítő kezeket rendelj minden beteg ágy mellé. Így kérünk, Urunk, országunkért, népünkért, nemzetünkért, legyen a kegyelem megmentő jelene ennek a népnek. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.